Kedves gyülekezet, és most a gyermekek figyelmét szeretném kérni. Gyerekek, hol vagytok? Készfeltartással jelezzétek, hogy ki az, akinek én mondhatom most ezeket a gondolatokat, amikre készültem. Itt is vagytok? Jó, és itt is van egy-két gyermek. Köszönöm szépen. Gyerekek, egy olyan kérdésem lenne, egy igéhez kapcsolódva, amit mindjárt föl is olvasok, hogy vajon mit érthetett Jézus azon, amikor azt mondta, hogy ha olyanok lesztek, mint a kisgyermekek, akkor bemehettek ugye az Isten országába, úgy fogalmazza meg, hogyha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, Máté evangélium a 18. fejezetében, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Én azt hiszem, ez az az ige a Bibliából, ami nagyon-nagyon közvetlenül érint titeket. Tehát ha van ige, ami nektek szól, meg persze nekünk is, felnőtteknek, akkor ez aztán az. Tehát azt mondja Jézus, hogyha mi olyanok leszünk, mint ti, akkor egészen biztos, hogy üdvösségre fogunk jutni. Mit gondoltok? Mit érthetett Jézus ezen? Milyen tulajdonságaitok vannak nektek, amikre azt mondjátok, hogy igen, ezek jó tulajdonságok? Segítsetek nekünk, hogyan lehet érteni ezt az igét? No, van-e olyan közöttetek, aki szeretne mondani valamit? Úgy tűnik, hogy most csendesek vagytok. Hát szeretném nektek elmondani, hogy én mit értettem meg a kisgyerekeimből. Mert nekem is van két kisgyerekem. Nem ilyen nagyok, mint ti, mert ti már egészen nagyok vagytok. Az én két kisgyerekem, az egyik, te mennyi idős vagy, mondd csak? Igen, ő most mással van elfoglalva. Szóval az én két kisgyerekem, az egyik nincs még 2 hónapos, a másik pedig éppen, hogy elmúlt 2 éves. Tehát egészen kicsik. Milyenek ezek a kisgyermekek, és milyenek az én fiaim? Ezen gondolkodtam sokat, hogy miért mondja ezt. Ugye egész pontosan úgy hangzik ez a jelenet, hogyha itt elolvassuk a szövegkörnyezetet, hogy Jézushoz oda mennek a tanítványok, és Jézus pedig az ő kérdésükre, ami így hangzott, hogy vajon ki a nagyobb a mennyek országában, odahívott egy kisgyereket, tehát képzeljétek csak magatok elé a jelenetet, odahív egy kisgyereket a megváltó, Jézus Krisztus, és azt mondja a tanítványainak, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyerekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Nézem a fiaimat, 2 fiam van, és azt állapítom meg róluk, hogy annyira természetes nekik a segítségkérés. Egy kis 2 hónaposnál, egy néhány hónaposnál, Ádámnál is akár teljesen természetes, hogy segítséget kér. Nem is tud mit csinálni. Hát mi más tudjon csinálni egy kis apróság? Enni kér, inni kér, fáradt esetleg, vagy fáj valamije, apa segíts, anya segíts. Ez olyan természetes. De elnézem a kis Balázsunkat, aki már elmúlt 2 éves, és azt állapítom meg, hogy igen, egyre több mindent tud önállóan, egyre ügyesebb, egyre kevesebb dologban kell neki a segítség, de amiben kell neki a segítség, ott nem szégyel segítséget kérni. És szerintem ebben ti példák lehettek nekünk. Mert amikor valami nem megy nektek, amikor van valaki felnőtt, akár apa, akár anya, vagy bárki más, amit jobban tudnálatok, akkor oda mentek hozzá, és azt mondjátok, hogy gyere segíts, mert én ezt nem tudom. Szétesett a kis traktor, szétesett a kis játék, bármi, gyere apa, rakd össze. Ez olyan természetes jelenet nálunk. És ahogy nőttök föl, és ahogyan az ember idősödik, talán egyre kevésbé tud segítséget kérni. De ez nem feltétlen jó. És azért mondta ezt Jézus, hogy ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyerekek, mert a kisgyerekeknek ez természetes. Nekünk, felnőtteknek, és itt ez már mindannyiunknak szól, nekünk felnőtteknek ez ugyanilyen természetes kéne, hogy legyen. Ha valaki valamit jobban tud, jobban ért hozzá, akkor kérjünk tőle segítséget. Az Úristen pontosan ilyen. Sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Sokkal jobban tudja, hogy bizonyos dolgokat hogy kell megoldani, hogyan kell dolgokat megcsinálni. És hogyha az Istenhez fordultok segítségért, egészen biztos, hogy segíteni is fog nektek. Ugyanúgy, ahogy apa is, meg anya is, meg a kistestvér is, húgotok, vagy nővéretek, vagy bátyátok, bárki, akit megkértek. Ti még ezt nem szégyellitek, mert kicsik vagytok. Nekünk, ti például ebben lehettek példa. Persze sok minden másban is. Szóval gyerekek, azt kívánom, hogy gondolkodjatok csak ezen. Ez egy hatalmas ígéret, ez egy hatalmas dolog, amit itt Jézus mondott. Ha olyanok nem leszünk, mint ti, azokkal a jó tulajdonságokkal, amik nektek is megvannak, akkor nem megyünk be a mennyek országába, de hogyha olyanok leszünk, hogyha mindenféleképpen azt az utat követjük, amit az Úr Jézus mutat, akkor be fogunk jutni mindannyian. Én kívánom nektek, hogy ti ilyenek legyetek, és kívánom, hogy ezt az ígéretet jegyezzétek meg. Nagyon nagy dolog, amit itt a megváltó elmondott. És kedves gyülekezet, egy olyan témáról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, ami hát bizonyos tekintetben rendhagyó, már olyan értelemben, hogy sokat morfondíroztam rajta, hogy előhozhatom ezt a témát itt, ezen a napon, mert hogy a szombatiskola valami egészen hasonló témáról szólt, mint amiről az istentisztelet is fog szólni. Ugye a szombatiskolán a mennyei istentiszteletről tanultunk, arról tanultunk, hogy a mennyei lények hogyan imádják Istent. Én arra gondoltam, hogy megnézhetnénk egy egész fejezetet, ami ezzel foglalkozik. Tehát ennyiben más lesz az igehirdetés, mint amit most itt a szombatiskolán tanultunk, mert ugye itt kérdésről kérdésre, témáról témára mentünk. De egy olyan fejezetet fogunk megnézni, Jelenések könyve 4. fejezetét, amivel lehet, hogy sokan talán nem is tudnak mit kezdeni, amikor olvasták. Könnyen elképzelhető, hogy többen nem is olvasták ezt a fejezetet. És nem véletlen, hogy Jelenések könyvéről fogok beszélni, az utóbbi időben többször hoztam elő ezt a könyvet, hiszen ez az a könyv, amire nekünk itt a végidején a legnagyobb szükségünk van. Tehát ebben a könyvben található meg a végidőnek az a menetrendje, az a forgatókönyve, amit nekünk mindenféleképpen érdemes megismernünk. Itt hirdetném, könnyen elképzelhető, hogy többen tudtok már róla, hogy a Jézus Krisztus apokalipszisainak a 4. kötete, tehát Vankó Zsuzsának az írás magyarázata megjelent. Ez, ha még éppen nem kapható Zugligetben, akkor egészen bizonyos, hogy rövid időn belül kapható lesz. Tehát Zsuzsának sikerült ezt megírnia, kiadtuk, és a 4. kötetet is a kezünkben tarthatjuk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezt a könyvet már nincs minek a segítségével megértenünk, mert bizony, hogy van. Én egészen röviden szeretnék csak arról beszélni, hogy ennek a könyvnek milyen a felépítése, milyen a szerkezete. Mert azt gondolom, hogy ennél a könyvnél nagyon sok ellenérzés lehet bennünk. Ha esetleg bennünk nincs is, akkor azokban, akiket ismerünk, mert egy általános megállapítás a könyvvel kapcsolatban, hogy ez nehéz, borzasztó nehéz értelmezni, nehéz magyarázni, sokan sokféleképpen próbálták már, egyáltalán ehhez nem is nagyon nőhet föl az ember. Ugye teológiai főiskolákon, egyetemeken sokszor ezt a könyvet ki is adják a tananyagból, és azt mondják, hogy kérem, ez egy olyan könyv, amihez mi nem értünk, nem tudunk vele mit kezdeni. Sok ember, sok teológus, nagy teológusok is akár nem is ért ehhez a könyvhöz kommentárt, és így tovább, tehát számos érvet el tudunk mondani, arra nézve, hogy ezzel a könyvvel miért nem érdemes foglalkozni. Igen ám, de ez a könyv, ez sokkal közelibbé jön nekünk, hogyha például megismerjük a szerkezetét, és erről szeretnék egészen röviden csak szólni, hogy Jelenések könyvének milyen a szerkezete. Mert hogyha a szerkezetet megismerjük, akkor azt fogjuk látni, hogy ez a könyv, ez inkább egyre közelebb jön hozzánk, semmint távolodna. Semmint azt mondanánk, hogy ez a könyv, ez olyan megismerhetetlen és olyan furcsa. Jelenések könyve 4 nagy részre osztható. Az első 3 fejezet az első rész, a 4.-től 7. terjedő fejezetek a második rész, a 8., 9., 10., 11. fejezet a 3. rész, és a 12.-től 22. fejezetig terjed a 4. rész. Ez ugye egyben 4 nagy vázlat profécia. És itt jelzem, hogy ez a bizonyos 4. kötet, amit az előbb hirdettem, ez a 4. nagy vázlat proféciáról szól, tehát a könyv második felét tekinti át, egészen a 12. fejezettől a 22. A 7-es szám összekapcsolja ezeket a részeket. Tehát mondom, mindössze 4 részt kell megjegyeznünk, de a 7-es szám összekapcsolja ezeket. Miért? Mert az első nagy részben, az első vázlat proféciában 7 levélről olvashatunk. A második nagy vázlat proféciában, 4.-től 7. ugye a 7 pecsétről, aztán a 3. nagy vázlat proféciában pedig a 7 trombita szóról. Tehát nagyon-nagyon szimmetrikus a könyv, nagyon egyszerű a fölépítése. Tehát nincs ebben semmiféle olyan, hogy mondjuk nehéz lenne megállapítani a szerkezetét. Például zárójelben teszem hozzá, Prédikátor könyve ilyen. Prédikátor könyvének egész nehéz megállapítani a szerkezetét, meg lehet, de Jelenések könyve sokkal-sokkal egyszerűbb felépítésű. És ezeken a vázlatproféciákon belül, vagy ezeken a részeken belül is van 2 nagy rész, és ez az utolsó itt a szerkezeti felsorolásnál, amit említek, 2 nagy rész, ami minden esetben megjelenik. Mindig van egy bevezető látomás, és aztán pedig a fő látomás, a nagy látomás. És itt jönnek ezek a bizonyos hetesek, tehát a 7 levél, 7 pecsét, 7 trombita szó. Tehát azt lehet mondani, hogy Jelenések könyve látomások sorozata, de ezek szisztematikusan szépen föl vannak építve. Bevezető látomás, és aztán a nagy látomás. Tehát, hogyha ezt tudjuk, ezt az egyszerű szerkezeti sajátosságot, akkor már nem tévedünk el a könyvvel kapcsolatban. És ugye értelemszerűen, hogyha azt mondtam, hogy a negyedik fejezettel szeretnék foglalkozni, akkor most már tudjuk, hogy ez a második nagy vázlat proféciában található, ugye a negyediktől hetedik fejezetig, és ennek is a bevezető látomásának az első része. Mert ugye negyedik és ötödik fejezet ez a bevezető látomás itt ennél a résznél, és aztán a hatodik, hetedik fejezet a nagy látomás, a fő látomás. Most nyissuk ki a Bibliánkat, és nézzük meg Jelenések könyve negyedik fejezetét. Mi mindent olvashatunk itt. Egészében felolvasom az ige szakaszt, és azután pedig versről versre fogunk menni. Tehát Jelenések könyve negyedik fejezete, és mind a 11 verset olvasom. Ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal ott voltam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdius kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, amely mintha smaragdhoz hasonlított volna. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni a 24 vént fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. A királyi székből pedig villámlások, mennydörgések és szózatok jöttek ki. És 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. És a királyi szék közepette és a királyi szék körül 4 lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első lelkes állat, vagy első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz. A második élőlény hasonló a borjúhoz. A harmadik arca olyan volt, mint egy embernek, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülősashoz. És a 4 élőlény, amelyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnt nappal és éjjel lesz mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Ennyi tehát ez a negyedik fejezet, aki először hallja, könnyen elképzelhető, hogy számára kicsit idegen, de akik talán már sokadjára halljuk, azok is megállapíthatjuk, hogy azért sok-sok olyan részlet van, vagy van jó néhány olyan részlet, inkább így fogalmazom meg, ahol hát elgondolkodhatunk, hogy mit is akar kifejezni az ige, miről is szól ez a bizonyos negyedik fejezet. Az első verset, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy azt mondja itt, hogy ezek után láttam, és egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet így hallottam, ugye ezt mondta, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Érdemes azt is leszögezni, hogy egyáltalán ezt a látomást hol kapja János apostol. Az a János apostol, aki Jelenések könyvének a szerzője. Azt látjuk, hogy váltás van az előzőekhez képest, az eddigekhez képest. Az első 3 fejezetnél János apostol egészen biztos, hogy a földön van, és ott a földön, tehát Pátmos szigetén zajlanak ezek a bizonyos látomások a szem előtt. Ehhez képest ugye azt olvassuk itt, hogy jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. A második vers ugye ezt ezzel egészíti ki, hogy és azonnal ott voltam lélekben. Azonnal elragadtattam, ugye így olvassuk, vagy azonnal ott voltam lélekben. Így is fordítható ez a kifejezés. Figyeljünk fel erre a szócskára, hogy lélekben. Tehát mielőtt még azt hinnénk, hogy ténylegesen János apostol most fölment a mennybe, tehát egy helyváltoztatás történt, azért ez a szócska, hogy lélekben, ez utal arra, hogy fizikai értelemben semmi nem változott. Fizikai értelemben ugyanúgy János apostol ott maradt Pátmos szigetén. És ezt a látomást csak mint egy más nézőpontból kapta. Azonnal ott voltam lélekben, azonnal odavitetett János apostol lélekben. Természetes, hogy fizikai értelemben maradt ott, de a tekintete előtt olyan jelenetek vonultak el, hogy az egészen végig mennyei jelenetek sokasága volt, egészen a könyvvel bezárulak. Tehát innentől kezdve a mennyből szemléli a történéseket János apostol. A második versben egyébként érdemes még fölfigyelnünk arra, hogy ugye János így fogalmazza meg, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. Harmadik verset is ide lehet kapcsolni, és aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdius kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, amely mintha smaragdhoz hasonlított volna. Figyeljük meg, hogy János apostol ahhoz képest, hogy a Bibliában mennyire biztos megfogalmazásokkal találkozunk, mennyire egyértelmű és gyakorlatilag félreérthetetlen kijelentések vannak. Szóval figyeljük meg, hogy János apostol ehhez képest itt egy picit bizonytalanul fogalmaz. Ez nem véletlen. Ugye azt olvassuk itt, hogy a királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben, sőt, ugye a valaki, ez dőlbetűvel van szedve a Károlyi fordítású Bibliában, tehát ez fordítói kiegészítés. Vagyis nem is tudja igazán megnevezni, nem is meri megnevezni, hogy ki az, aki a királyi székben ült. Ült a királyi székben, ennyi van az eredeti szövegben. És hogy hogyan vélekedik róla, tehát egyáltalán mik azok, amik megragadják első pillanatra. Ugye azt látjuk itt a harmadik versben, hogy beszél itt a jáspisról, a sárdiusról, illetve a smaragdról. Tehát először a színek ragadják meg, hogy egyáltalán hogyan lehet visszaadni azt a tökéletességet, azt a szentséget, azt a fényességet, dicsőséget, amit ott látott a mennyben. De nem tudja visszaadni emberi szavakkal. Tehát János apostolnak is megvannak a maga korlátai, hiszen bármennyire is apostolról beszélünk, bármennyire is egy olyan tanítványról, akit Jézus szeretett, és nagyon sok mindent bízott rá, de az emberi szavak egész egyszerűen gátat szabnak annak, hogy a mennyei valóságot teljes egészében visszaadjuk. Tehát figyeljük meg, nem tud egész egyszerűen olyan biztosan fogalmazni, mint hogyha egy földi dologról szólna, mennyei dologról szól. Tehát ez egész egyszerűen más szféra, más kategória. A királyi szék körül tehát szivárvány volt, amely mintha smaragdhoz hasonlított volna. Először tehát a színek ragadják meg, és aztán érzékelteti, hogy itt maga az atya ül ezen a bizonyos trónuson, királyi széken. Aztán kíván még ott körülötte. Negyedik verset olvasom. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni a 24 vént, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. Olvasom tovább, a királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, és 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. Ott van ez a bizonyos 24 királyi szék, és ott van a 24 vén. Fehér ruhákba vannak öltözve, tehát ugye adódik a kérdés, hogy ki is lehet ez a 24 vén egyáltalán. Emberről van itt szó, vagy valamiféle mennyei lényről, mennyei élőlényről? Ugye teljesen egyértelmű a megfogalmazásból, hogy itt nem másról van szó, mint emberről, olyan emberekről, akik üdvösségre jutottak. Ugye ott van ez a megjelölés az igékben, hogy fehér ruhákba voltak öltözve. Az emberben fölmerülhet a kérdés, hogy de hogyan lehet oda jutni? Tehát hogyan lehet a 24-nek részese lenni, és egyáltalán ki is lehet ez a 24? Hogyan lehet ezt megragadni? Ugye alapvetően két út van, sőt, csak és kizárólag két út van, aminek a révén, aminek az útján az ember a mennybe juthat. Az egyik az elváltozás, tehát hogy nem lát halált, és az Isten így teszi alkalmassá a mennyei létre. A másik pedig a feltámadás. Tehát, hogy az ember halált lát, és azután az Isten fel tudja támasztani. Tehát elváltozás vagy feltámadás. Az elváltozással kapcsolatban két ember tudunk megemlíteni, és valószínűleg többekben ez meg is van, hogy ki az a kettő, akiről a Biblia kijelenti, hogy elváltozás útján jutott a mennybe, tehát nem látott halált. Az egyik Énok, a másik pedig Illés. Tehát ez róluk egészen biztosan tudunk, a Biblia név szerint megnevezi őket. A feltámadással kapcsolatban ugye Júdás levele utal Mózesre. Ő a harmadik személy, akivel kapcsolatban biztosak lehetünk, hogy ő szintén fönt van. Valószínűleg ő az a harmadik, tehát Mózes, aki szintén a 24 vénnek a tagja volt. És ezen kívül több nevet nem tudunk megemlíteni. Van még egy utalás egyébként a Bibliában, amikor Jézus halálával kapcsolatban azt mondja az ige, hogy sok elhunyt szentnek teste föltámadt. Tehát ott is voltak feltámadások, és aztán ugye bizonyságot tettek Jeruzsálemből Jézus Krisztusról, a megváltóról, a feltámadt megváltóról. Tehát valószínűleg, de erről nincs teljesen biztos kijelentésünk, de valószínűleg a maradék 21, mert ugye a 24-ből 3-at megneveztünk, a maradék 21 talán ennek a csoportjának a része, tehát ehhez a csoporthoz tartozik, és így jön össze ez a bizonyos 24 ember. Tehát mondom, a bibliai összefüggések alapján körülbelül így rakhatjuk össze a 24 vén csoportját. És ugye a fehér ruha, ahogyan már jeleztem is, ez egyértelműen a győzelem jelképe, de még egyszer megerősíti az ige, hogy itt győztesekről, győztes emberekről van szó. Azt írja itt a 4. vers utolsó részében, a fejükön aranykoronák voltak. Érdekes ez a korona kifejezés is. Ugye a Bibliában kétfajta koronáról tudunk. Van egyrészt az uralkodói korona, ez a diadém, és van a győzelmi korona, ez a Stefanos. Hogy egészen félreérthetetlen legyen, itt a Biblia egyértelműen a Stefanoszt, a győzelmi koronát használja. Tehát tényleg ezek az emberek üdvösségre jutottak, győztek. És kiket lát még János apostol, és ezután jutunk majd el tulajdonképpen oda, hogy a lelki mondani valójáról is szóljunk ennek az ige szakasznak, a 4. fejezetnek. Ha a 6., 7., 8. verset megnézzük, akkor erről is tudomásunk lehet. Tehát ezeket a verseket olvasom a 6. verstől. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. És a királyi szék közepette és a királyi szék körül 4 élőlény, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, a második hasonló a borjúhoz, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberé, és a 4. élőlény hasonló volt a repülősashoz. És a 4 élőlény, amelyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnt nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. 4 élőlény, ugye így fordítottam ezt a 16. századi kifejezést, hogy 4 lelkes állat. Teljesen természetes, hogy Károly Gáspár akkor a 16. században ezt így fordította. Ma már, mai magyar nyelven, 21. századi magyar nyelven teljesen egyértelmű, hogy nyugodtan lehet élőlénynek fordítani, hiszen itt egy nagyon régi főnévképzővel van dolgunk, ugye az állat az egy igéből keletkezett főnév, melyik igéből? Hát természetesen az áll igéből keletkezett főnév, ugye ez at-et, ez egy nagyon régi főnévképző. Itt jegyzem meg zárójelben egyébként, hogy amikor a Bibliában, tehát a régebbi kiadásokban, a régebbi károlyi fordításban asszonyi állattal találkozunk, akkor ez abszolút nem sértő. Tehát ahogyan természetes volt a 16. században, hogy lelkes állatnak mondja, tehát olyan élőlény, amelyiknek lelke van, vagy olyan lény, amelyiknek lelke van, ugyanúgy természetes volt, hogy az asszonyt állatnak nevezi, hiszen valamennyi lábbal, teljesen mindegy, hogy mennyivel, de a földön áll, és ezért nevezi így, tehát ez egy bevett kifejezés volt akkoriban. Mit mond ez a bizonyos 4 élőlény? És itt jutunk el a lelki mondani valóhoz, hogy mit üzen nekünk ez a fejezet. Mi ennek a fejezetnek az üzenete, a lelki mondani valója, mert ugye eddig csak arról beszélhettünk, hogy egy kicsit képbe kerüljünk, és egy kicsit előttünk legyen, hogy egyáltalán mi mindennel találkozhatunk itt. Ugye egy ilyen imádság hangzik el, egy ilyen dicsőítés hangzik el, a 8. vers végén olvashattuk, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. És ugye ezt mondja még erről a mennyei dicsőítésről, hogy meg nem szűntek nappal és éjjel ezt mondani. Kedves gyülekezet, valószínűleg többünkben felmerült már a kérdés, akár most, akár korábban, hogy nem is kérdésnek nevezném ezt, inkább ellenérzésnek. Hogyha tudunk arról, hogy van újjáteremtett föld, van új föld, és tudunk arról, hogy erre az új földre a megváltottak, az üdvösségre jutottak, eljuthatnak. Az egyfelől könnyen elképzelhető, hogy örömmel tölt el bennünket, de másfelől az is elképzelhető, hogy némi aggodalom van a szívünkben, gondolatainkban, hogy na jó, de mit fogunk ott csinálni? Tehát egyáltalán mivel fogjuk ott tölteni a napjainkat? És ennek az igének a fényében, ugye gondoljunk csak bele, ugye azt olvassuk itt, hogy meg nem szűnnek nappal és éjjel lesz mondani, szent, szent, szent az Úr. Hát ennek alapján mondhatja azt bárki, hogy kérem szépen, hogyha ilyen az örök élet, hogyha egy ilyen örökös zsoltár éneklés, hozsannázás, tehát hogyha mi mindig csak az Isten dicsőítjük, hát akkor köszönöm szépen, én nem vágyok oda. Tehát ezért akármennyire nehéz ez a földi élet, de mégiscsak színesebb, nem? Mégiscsak izgalmasabb. Tehát annyi mindent van itt csinálni. Nem csak egyfajta dolgot, hogy itt most nézzük az Istent, aztán ott énekelgetünk neki. Hát szóval én ilyenre nem vágyom. Nem? Tehát ez szerintem többünkben megfordult, egyébként bennem is. Tehát régen ezek a gondolatok engem is veszítettek, hogy jó, de akkor mit lehet ott csinálni, és egyáltalán mit kezdjek például ezzel az igeverssel, hogy meg nem szüntek nappal és éjjel ezt mondani. Hogyan oldhatjuk föl ezt a, nem azt mondom, hogy ellentmondásról, ezt a görcsöt, ezt az ellenérzést, ami bennünk van. Mi az, ami útjára vezethet bennünket, hogy itt valami nagyon mély dologról van szó, amit első olvasásra lehet, hogy nem is látunk meg. Nézzük csak, azt mondja itt erről az élőlényről, mert ugye milyenek ezek az élőlények, itt egy picit bontsuk ki ezt. Azt mondja a hatodik vers, hogy a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepette és a királyi szék körül négy élőlény, szemekkel teljesek elől és hátul. És ez a kifejezés a nyolcadik versben is megjelenik. Ugye ezzel egészíti ki, hogy ezeknek az élőlényeknek mindegyiknek 6-6 szárnya volt, és körös körül és belül teljes volt szemekkel. Kétszer is elhangzik ez, hogy teljes volt szemekkel. Mi lehet ennek az üzenete? Ugye ezek az élőlények, nagyon fontos, hogy ezek az élőlények egyáltalán hol vannak. Ugye a királyi szék közepette és a királyi szék körül, ezt mondja a hatodik vers. Tehát ők valami olyan különleges egységben vannak az Istennel, hogy az páratlan. Tehát ilyen egységre mi csak vágyakozhatunk, hogy ilyen egységben legyünk az Istennel, majd ott az újjáteremtett földön és az üdvösségben, majd ott ilyen egység lesz, az egészen bizonyos, de addig ezt az igazi, valóságos, 101%-os értelembe vett egységet, ezt nem igazán tapasztalhatjuk meg. Természetesen mindannyiunknak lehettek, vannak már olyan életszakaszai, amikor ezt megtapasztalhattuk, de nekik ez állandó. Teljesen egyértelmű, hogy állandó. Ott vannak tehát a királyi szék közepette, a királyi szék körül, és teljesek elől és hátul szemekkel. Vagyis ezek a lények, ezek nagyon-nagyon figyelnek. Nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy körülöttük mi történik. Nagyon figyelnek arra, hogy az Isten mit csinál, hogyan irányítja az egész világ mindenséget. Ebbe egyébként szédítő belegondolni. Tehát hogy valaki ide juthat el, élőlények ide juthatnak el, hogy pontosan látják azt, hogy az Isten mit tesz, mit cselekszik, hogyan vár ki, hogyan várakozik türelemmel egy-egy ember megtérésére. Hát gondoljunk csak bele, hát mi a saját életünket sem látjuk, hogy az Isten mi mindent tesz értünk. Persze elemeket, mozzanatokat tudnánk mondani, de hogy a másik, meg a harmadik, meg az a 250-300 ember, aki itt van, hogy én annak az életét átlássam, hogy az Isten mit tesz érte, hát szóval erre mi képtelenek vagyunk. És aztán ott van az a több milliárd ember, aki eddig élt a Földön, és aki jelenleg is él. Ott van ez a több milliárd. Ennél minél látni, hogy az Isten hogyan munkálkodik az életükben. Hát szóval ez egy döbbenetes dolog. Tehát ezek az élőlények ott vannak egészen közel az Istenhez. Ott nézik a munkáját, csodálják a munkáját. Szóval, hogyha erről a háttérről nézzük, hogyha ebből a nézőpontból nézzük, akkor azt hiszem, hogy mindenféleképpen ez a görcs lassan oldódhat bennünk, hogy azért nem is olyan unalmas dologról van itt szó. Mert ők hihetetlenül sok mindent látnak, rengeteg mindent. Tehát fel se tudjuk mérni, hogy minden. Tehát mi annak nem, hogy az ezred részét, meg a milliómod részét, semennyi részét szinte nem látjuk annak, amit ezek a lények látnak. Az Istenből is. És ezért fontos, hogy szemekkel teljesek elől és hátul az Istenből is, hogy ő hogyan dolgozik, meg a lenti, a földi valóságból is, vagy éppen bárhol a világon, abból a valóságból, ami körülveszi őket. Látják, hogy mi minden történik ott is, meg a középpontban is, a világ mindenség középpontjában is. De gondoljunk csak bele például, amikor ezt mondja a 8. versben, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Mennyire érdekes, hogy így fogalmazza ezt meg, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Gondoljunk csak bele abba, hogy Istennél ilyen, hogy idő, hát talán nem szentségtörés ez a kifejezés, de azt kell, hogy kimondjuk, hogy nem létezik. Gondoljunk csak bele, egy végtelen lényről van szó. Egy olyan lényről, akinek nincs kezdete, és nincs vége. És ők, az a négy élőlény, aki ezt megfogalmazza, aki volt, aki van, és aki eljövendő, ezt a földi élet nézőpontjából fogalmazza meg. mert közben nézik azt, hogy mi történik a Földön, nézik azt, hogy mi volt a múltban, a jelenben és a jövőben. Miközben Istennél gyakorlatilag nincs ilyen. Tehát nagyon-nagyon érdekes, ezért mondom azt, hogy ugye gyakorlatilag a kettőt egyszerre látják. A földi eseményeket is látják, és Isten küzdelmét is látják az emberekért. Szóval talán most már egyre inkább megértjük azt, amiről egyébként a szombatiskolánk is szólt. Az Efézus 3:10-et ugye idézte, hogy a mennyei lények az Isten sokféle bölcsességét kívánják tanulmányozni. Azért, hogy megismertessék a mennybéli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az Istennek sokféle bölcsessége. Mert rengetegféle bölcsessége van. Tehát ezek a mennyei lények, ezek egész egyszerűen tanulnak, fejlődnek. Tehát mindig más látnak, mindig valami új dolgot látnak meg. Hát gondoljunk csak bele, megint azt mondom, nem tudjuk ezt elképzelni. Több milliárd ember. Hogyan munkálkodik Isten azért a több milliárdért? És ezt közelről látni. Na ennek hátterén azt hiszem nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez az imádság, amit itt olvasunk, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő, szóval ez az imádság, ez egyáltalán nem monoton. Mert azt hihetnénk, hogy monoton, azt hihetnénk, hogy olyan egyhangú, hogy olyan unalmas, mit lehet csinálni az újjáteremtett földön, mit lehet csinálni az örök életben. Hát gondoljunk csak abba, ki az Isten? Mi azt hiszem, keveset gondolunk ebbe bele, ki az Isten? Hát, hogy az Isten fölöttünk áll, az Istennek milyen jó tulajdonságai vannak tényleg? Ha ezt a kérdést mondjuk fölteszik nekünk, hát akkor biztos össze tudunk írni nagy gyorsasággal mondjuk 10 vagy 15 jó tulajdonságot. De nem tudunk mellé tenni még 10-et, meg még 15-öt, meg még 250-et, vagy éppen több ezret? Hát mennyire sokszínű az Isten lénye, mennyire rejtett dolgok is vannak az ő lényében, az ő munkálkodásában, amit mi nem látunk. Tehát egy olyan valósággal állunk mi kapcsolatban, egy olyan személlyel, aki tényleg lenyűgözhet bennünket. Tehát lenyűgöző lehet, ezt gondoljunk csak bele. És hogyha az örök életre gondolunk, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy bőven lesz mit megismerni az Isten jelleméből és az Isten bölcsességéből. Abból a bölcsességből és abból a jellemből, amit mi valamennyit itt láthatunk. A Biblia is tanúságot tesz erről. Hogyha megnézzük az életünket, megnézzük a tapasztalatainkat, egészen biztos, hogy ott is felfedezhetjük, hogy hogyan munkálkodik az Isten. De ehhez képest mennyi minden van még, amit mi nem ismerünk. Mert az Isten másféleképp, egy picit másféleképp, aztán egy harmadik módon, egy negyedik módon, egy tízezredik módon, milliómodik módon is tud munkálkodni emberekért. És mindenkit másképp kell megközelíteni. Mindenkinek más út vezet a szívéhez. De mégis aztán eredményt tud elérni. Tehát óriási dolgokról van itt szó. Egy picit gyengébb párhuzam, de eszembe jutott. Johann Sebastian Bach kedvenc zeneszerzőm, ezt talán többen tudják. Bach zenéje is olyan, hogy egész egyszerűen nem tudom kimeríteni. Tehát nem tudom azt mondani, több mint 10 év zenehallgatás, több mint 10 év Bach hallgatás után sem, hogy én ezt a zeneszerzőt megismertem. Ennek a zeneszerző, ez a zeneszerző már nem tud nekem újat mondani, a művei nem tudnak nekem újat mondani, dehogy nem. Hogy ne tudnának újat mondani, rengeteget tudnak mondani. Na most ehhez képest itt van az Isten, akivel mi kapcsolatban lehetünk, ott van egy páratlan gazdagság, hát persze, hogy megfogalmazzák ezt, hát persze, hogy felfakad belőlük ez a dicsőítés. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő, nem is tudnak más mondani. Rengeteg mindent látnak, és aztán ez a teljesen egyértelmű válaszuk, és közben nagyon színes, nagyon változatos az életük. Ez tehát az egyik dolog, amit mindenféleképpen lelki tanúságként megfogalmazhatunk, tehát ez a fajta görcs ne legyen bennünk, bőven leszünk megismerni az Isten jelleméből az újjáteremtett földön, az örök életben. De mit olvasunk még itt ebben a negyedik fejezetben? A 9., 10., 11. verset olvasom még. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a király székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a király székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Ez a dicsőítés hangzik tehát el, és figyeljük meg azt, hogy ez a gondolat, és akik itt voltak már a szombatiskolán, azoknak ez különösen ismerős lehet, tehát ez a gondolat, illetve ez a dicsőítés, amit itt a 4.11-ben, tehát a 11. versben olvashatunk, visszaköszön az 5. fejezet 12. versében is, Amikor ugye ezt olvassuk, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Vagy, hogyha egyet lapozunk, a 7. fejezetben ugyanezzel a szózattal találkozhatunk, tehát úgy tűnik, hogy ez többször és többször visszatér. Tehát 7. fejezet 12. versében ezt olvassuk. Ámen, áldás és dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünknek mindörökkön örökké. Ámen. Azt látjuk tehát, hogy visszatér ez a dicsőítés. Mi az, ami számunkra ebből tanulság lehet? Mi az, amit megragadhatunk, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ez egy lelki tanulság? Mert ugye hogyha látszólag szemléljük ezt, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen dicsőítő, hálaadó himnusz, hálaadó szavak sokasága. De én azt gondolom, hogy ennél sokkal többről van itt szó, mint sem hálaadásról. Persze, van miért hálát adni, ez teljesen egyértelmű, de itt valami mélyebb dologról is érdemes beszélnünk. Ugye egyrészt figyeljünk fel arra, hogy más a dicsőítő személye, vagy a dicsőítők csoportja. Mert ugye itt a 4. fejezetben először a 4 élőlényt szemlélhettük. A 4 élőlény értelemszerűen nem ember. Tehát valami nagyon különleges élőlény, de nem emberekről van szó. De ott van a 24 vén, akiről már beszéltünk, ott vannak fehér ruhákba öltözve. Ők már emberek, üdvösségre jutott emberek, és ők mondják ki ezt a dicsőítő himnuszt, amihez aztán az egész mennyei sokaság csatlakozik. Tehát az 5. fejezetben, illetve a 7. fejezetben ezt olvashattuk. Ennek a dicsőítésnek a kulcsszava az, hogy méltó. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt. Nagyon-nagyon szép ez a kifejezés, mert ugye ebből láthatjuk, hogy nem félelemből tisztelik ezek a lények Istent. Hiszen azt is mondhatnánk, hogy persze bizonyára félnek tőle, meg függnek ő tőle, hát mégiscsak egy hatalmas lényről van szó. Hát persze, hogy dicsőítik őt, nem is tehetnek más, de hogy is méltó az Isten, méltó az Úr, és méltó a megöletett bárány. Pontosan tudják azt, hogy mi mindent köszönhetnek neki, és mi mindent köszönhetnek, ugye, ahogyan utaltam is már erre a megöletett báránynak, akit ugye a kereszten az emberek halálra adtak, és ő meghalt a bűneinkért. Tehát ők tudják, hogy mit jelentett ide eljutni, mi volt az üdvösségüknek az ára. De mi ennek a szózatnak a mélyebb üzenete? Milyen kifejezések kerülnek itt elő? Nézzük csak meg. Ugye a 4. fejezetben azt olvassuk itt az utolsó versben, hogy méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt. Az 5. fejezet 12. versében ezt látjuk, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Na, ennek egy picit ássunk a mélyére. Mit jelent az, hogy ezeket a dolgokat méltó az Isten, hogy elvegye? Mert azt hiszem, hogy amikor azzal találkozunk, azokkal a kifejezésekkel, hogy méltó az Isten, hogy vegyen dicsőséget, áldást és tisztességet tőlünk, vagy másoktól, azoktól a lényektől, akik körülötte vannak, ez azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy ezek bizony a hálaadás szavai. Na, de mit kezdjünk azokkal a kifejezésekkel, hogy méltó az Úr, hogy vegyen erőt, gazdagságot és bölcsességet? Hát ez meg miről szól? Hát hogyan tudna az Isten erőt, gazdagságot meg bölcsességet venni? Ki tud neki ilyet adni? Mi tudunk neki ilyet adni? Tudunk neki erőt adni, és akkor az Isten ettől több lesz? Hát dehogy is. Akkor mire utal ez a kifejezés? Én azt gondolom, hogy ez az igevers, tehát a 4.11, illetve az 5.12 is, és aztán majd a 7. fejezet 12. verse is, arra válaszol, hogy hogyan tudott a 24 vén üdvösségre jutni, és hogyan tudunk mi magunk is üdvösségre jutni. Mert itt egy olyan tanulság van elrejtve, ami első olvasásra talán nem is tűnik annyira föl nekünk. Egy idézetet szeretnék idézni a Jézus élete című könyvből, amit a következőképpen olvasok, Jézus élete című könyv 582. oldaláról. A Krisztusban, mint személyes üdvözítőben való hitáltal formálódik ki az egység Krisztus és követői között. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, ürességét Krisztus teljességével, törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, akkor egy értelemre jut az üdvözítővel. Eddig olvasom. Mit ír itt Ellen Goodwhite? Azt mondja, ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, tehát mi az, amit az Isten tőlünk kér? Gyengeség. aztán ürességét Krisztus teljességével. Mi az, amit kér? Üresség. És törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, tehát törékenység. Tehát gyengeség, üresség, törékenység. Azt mondja ezzel, hogy gyakorlatilag mi ezeket tudjuk adni az Istennek. Akkor, amikor az ige ezt fogalmazza meg, hogy méltó a megöletett bárány, és méltó az Úr, hogy vegyen erőt, gazdagságot és bölcsességet, ezt az emberek szempontjából fogalmazza meg. Mert mi emberek azt hisszük, hogy van erőnk, azt hisszük, hogy van gazdagságunk, azt hisszük, hogy van bölcsességünk, és van is. Tehát ne hazudjunk magunknak, ezt ismerjük el. Igen, van, rendelkezem erővel, rendelkezem gazdagsággal, rendelkezem bölcsességgel, valamennyivel. De akkor teszem a leghelyesebben, hogyha ezt, mindezt az Istennek adom. Mert ez valójában törékenység, ez valójában üresség, hogyha én azt meglátom, hogy igazából ezek a tulajdonságok, Isten nélkül semmik, Isten nélkül tényleg ennyit érnek, hogy gyengeség és törékenység és gyakorlatilag semmi, akkor értettem meg, hogy az Isten mindazt, amit nekem adott, azt visszakéri. Hogy mindazt, ami neked van, mindazt én kérem vissza, és ehelyett én adok neked igazi erőt, igazi gazdagságot és igazi bölcsességet. Ez a vers, ez erről szól. Mert különben mi másról? Hát ugye mi indokolja azt, hogy vegyen az Isten bölcsességet, erőt, gazdagságot, dicsőséget és áldást. Tehát gyakorlatilag ezek a mennyei lények azt fejezik ki, egész pontosan a 24 vén azt fejezi ki, hogy igen, az ő életükben célt ért az Isten munkálkodása, és ők meg tudták azt érteni, hogy az az erő, ami nekik van, azzal nem nekik kell rendelkezni, nem saját maguknak. Nem görcsölni kell azon, hogy azt az erőt valahogy meg másfél szerezzük, meg megkettőzzük, meg akkor csak azért is neki durálom magam. Megértették azt, hogy az üdvösség az egész egyszerűen nem egy görcsös dolog. Mi nagyon sokszor szerintem görcsös dologként tekintünk az üdvösségre. Nagyon sokszor talán elborít bennünket az a gondolat, az a félelem, hogy Uram, hogy fog ez sikerülni? Hát hogy tudsz te engem üdvösségre juttatni? Hát így, hogy az ember azt mondja, hogy igen, amin van, az nem az enyém. Látszólag gazdag vagyok, látszólag bölcs vagyok, látszólag erős vagyok, de én mindazt, amin van, azt odaadom az Istennek. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen, igen, tőlem, vegyen, vegye el mindezt, és aztán majd adjon olyan igazi dolgot, amivel tud üdvösségre juttatni, tud üdvözíteni. Tehát igazából amit mi szoktunk mondani, hogy mennyi a mi részünk, és mennyi az Isten része az üdvösségben, azt kell, hogy mondani, hogy ez a klasszikus 1%-os és 99%-os arány könnyen elképzelhető, hogy az ige mérlegén nem is annyira állja meg a helyét. Hogy 99% az Isten része, 1% az ember része, de azt az 1%-ot 100%-osan kell teljesítenünk, ugye így szoktuk ezt kimondani. Én azt látom Jelenések könyve alapján is, meg más igék alapján is, hogy sokkal inkább 100% az Isten része. És mi az ember része? Az, hogy egész egyszerűen engedje munkálkodni az Istent, semmi több. Engedje munkálkodni, engedje, hogy mindaz, amilyen van, azt az Isten birtokba vehesse. Ennyi. Hogyha ezt az ember megteszi, akkor egészen biztos, hogy üdvösségre fog jutni. Hogyha nem önmaga görcsöl, hogyha nem azt látja az üdvösség lényegének, hogy neki feszülök, megfeszítem az energiáimat, és valahogy csak fog sikerülni. Rossz a küzdelem iránya. Tehát ebből születnek a görcsök, ebből születnek a félelmek, a rengeteg probléma. Nagyon sokszor inkább arra kéne eljutnunk, hogy a küzdelmet föladjuk, és azt mondjuk, hogy igen, ez van, Uram, ez az, ami én vagyok, ehhez képest ott van a te erőd, ott van a te bölcsességed, gyere és jöjj, és munkálkodj bennem. De hogy ezt az álláspontot még valamivel alátámasszam, nézzük csak meg a 10. verset. Azt mondja, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván. Ott vannak a koronák a fejükön. Stefanos, megbeszéltük, győzelmi korona. Teljes joggal viselhetik a győzelmi koronát, és mégis ezt a koronát nem viselik. Azt mondják, hogy letesszük. És méltó a megöletett bárány, és méltó az Úr, hogy vegyen gazdagságot, dicsőséget, erőt, tisztességet és állást. Még egyszer mondom, teljes joggal viselhetnék. De azt mondják, hogy nem viseljük, mert az üdvösséget csak és kizárólag Istennek köszönhetjük. Igen, üdvösségre jutottunk, nagyon-nagyon örülünk neki, de egy szemernyi büszkeség nincs bennünk, hanem azt mondjuk, hogy ez az Isten cselekedete volt. A 7. fejezet egyébként ugyanezt mondja ki. A 7. fejezet 10. versében, amikor ezt olvassuk, hogy az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül és a bárányé, az ugyanerről szól. Az üdvösség az övé. Ő az, aki üdvösségre tud juttatni bárkit, de csak és kizárólag ő az, tehát nem az ember feladata, hogy üdvösségre juttassa önmagát. Nem fog működni, nem fog menni, rengeteg görcs fog ebből fakadni, hanem sokkal inkább az, hogy az Istenre rábízzuk magunkat. Tehát jellemző ez a mozdulat, jegyezzük meg, ezeket a koronákat leteszik az Isten elé. Szóval ezek a lények, ez a 24 vén, aki számunkra példa lehet, akik már oda jutottak, emberként győztek. Szóval ezek az emberek megértették, amit Ellen Goodwight így fejez ki máshol, hogy az emberek, amikor az emberek belátják saját semmiségüket, akkor készültek el arra, hogy Krisztus életszentségét felöltözzék. Amikor az emberek belátják saját semmiségüket, belátják azt, hogy egyedül egyszerűen nem megy. Vagyok valaki, persze, van erőm, van gazdagságom, van bölcsességem, rendben van, de ez semmit nem ér, hogyha az Isten nem cselekszik az életemben. Semmi vagyok, és csak az Isten az, aki üdvösségre tud juttatni. Átadták tehát ez a 24 vén az erejüket, a bölcsességüket Istennek, és ezért lehet fehér a ruhájuk. Kedves gyülekezet, ez tehát a 4. fejezet nagyon tömören, röviden összefoglalva, és két fontos lelki mondani valóra kitérve. Én bátorítalak benneteket arra, hogy olvassátok majd el otthon az 5. fejezetet is. Ezzel én most nem tudok foglalkozni, nem is volt célom, csak ez a 4. fejezet, hogy ezt végigbeszéljük, végig gondoljuk, hogy mi minden található itt. És amikor a Bibliában azt olvassuk, és érdemes is kikeresni ezt az igét, Korintusi első levél 4. fejezet 9. versében, tehát Korintusi első levél 4. fejezet 9. versében, hogy mert látványossága lettünk a világnak, tehát 1 Korintus 4.9, látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek, vagy ugye a görög szöveg alapján azt is mondhatnánk, hogy színpada lettünk a kozmosznak, hát akkor azt hiszem, nyugodtak lehetünk abban, hogy ez a színpad, ez tényleg mindenki előtt teljesen nyilvánvaló, a mennyei lények előtt teljesen nyilvánvaló, de ennek örülhetünk. Ne felejtsük el, ezek a mennyei lények tanulni akarnak tőlünk. Tanulni akarnak Istentől, tanulni akarnak abból, hogy Isten hogyan képes munkálkodni emberekért, hogyan képes különböző élethelyzetekből is üdvösségre vezetni embereket, hogyan küzd emberekért, mikor ér célt ez a küzdelem, és mikor nem. Szóval mi igen, színpada vagyunk a világ mindenségnek, színpada vagyunk a kozmosznak, de azt hiszem, ez semmiképpen nem kell, hogy félelemmel töltsön el bennünket. Ez sokkal inkább örömhír. Örömhír, mert a mennyei lények társaságába az Isten bennünket is vár. Mindannyiunkat. Tehát teljesen egyértelmű, hogy bennünket oda el akar juttatni. És hogyha esetleg valamiféle görcs lenne bennünk az üdvösséggel kapcsolatban, akkor mindig jusson eszünkbe az az ige, amit a Filippi beliekhez írt levélben olvashatunk, és ez az utolsó ige, amit idézek, tehát a Filippi beliekhez írt levél első fejezet 6. versében. Amikor tehát ezt olvassuk, tehát a Filippi 1.6-ban Pál apostol így fogalmaz, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Tehát aki elkezdette bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézus a manapjáig. Vagyis, hogyha az Isten nézőpontjából nézem, hogy mekkora az esélye az üdvösségemnek, akkor azt mondhatom, hogy 100%. Tehát nem kell kevesebbet mondanunk, tényleg 100%. Az Isten garanciát vállal arra, hogy bennünket üdvözíteni fog. Csak és kizárólag az ember akadályozhatja ezt meg, és nyilván ott van a háttérben az ördög is, ez kétségtelen, de csak és kizárólag az ember választása, aki azt mondja, hogy nem, mégsem kell az üdvösség. Isten erre garanciát vállalt, mindannyiótokat ott szeretnék látni, hogyha engeditek ezt a munkát, hogyha engedjük ezt a munkát, amit az Isten elkezdett bennünk, az egészen biztosan célhoz fog érni. De ne felejtsük el, az erő, a gazdagság, az áldás, a tisztesség, a bölcsesség, minden, amink van, az az Istené. Hogyha ezt visszaadjuk neki, akkor ő sokkal-sokkal többet tud adni, és üdvösségre tud juttatni bennünket. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy legyen így, és kívánom azt, hogy ez a mennyei Isten tisztelet, a mennyei dicsőítés legyen közeli számunkra, és bátorító példa. Amen.
Befejezésül énekeljük az 5. számú ének első 3 versét, és igehirdető atyánk fia imája után a 7. és 8. verset távozásul. Tehát a 5. ének első 3 versét énekeljük most.
Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, hálásan köszönjük neked, hogy dicsérhetünk téged, és köszönjük, hogy nem csak mi vagyunk azok, akik hálát adhatunk neked, hanem ott vannak a mennyben rengetegen, akik dicsőítenek téged, akik egyre több és több mindent értenek meg abból, hogy te hogyan is munkálkodsz értünk emberekért, hogyan is munkálkodsz másokért, akár az el nem bukott világok lakóiért. És köszönjük azt, Urunk, hogy te hatalmas vagy, köszönjük azt, hogy dicsőíthetünk téged, hogy annyira sok mindent tisztelhetünk, ami téged jellemez. Köszönjük a te lényed gazdagságát, és köszönjük, hogy ezt a gazdagságot egy örökké valóságon keresztül tanulmányozhatjuk majd, hogyha a mennyben leszünk. Kérünk Istenünk, segíts, hogy kívánatos hely legyen számunkra a menny. Segíts, hogy ez a valóság, amit János apostol látott, ez bennünket vonzon, bennünket elgondolkoztasson. És kérünk, segíts megérteni az üdvösség útját. Segíts, hogy az út, amit itt most elénk társz, hogy a 24 vén hogyan juthatott oda, és hogy mi mindannyian hogyan juthatunk oda, ez az út tényleg a miénk lehessen. Segíts, hogy ne a görcsösség, ne a félelmek jellemezzenek bennünket, hanem sokkal inkább az a bizalom, az a biztonság, ami tőled jön, hogy te garanciát vállaltál az ember üdvösségére. Segíts, hogy ennek mi ne legyünk akadályai. Hálásak vagyunk, Istenünk, azért, hogy te megígérted az üdvösséget, és hálásak vagyunk azért, hogy te mindannyiunkat hívsz oda. Megváltunk nevében kérünk, segíts, hogy ezek örömmel tölthessenek el bennünket, és segíts, hogy ennek fényében élhessük tovább az életünket. Amen.
Távozásra pedig akkor a megkezdettének 7. és 8. versét énekeljük.